május 1-i felvonásra is bátyja és Memi vitték a táblát. Ugyanúgy, mint tavaly. Aztán elutaztak Galaszra versenyezni. Édesanyáik pedig kimentek Szovátára. Én pingpong verseny miatt itthon maradtam. Életemben először maradtam egyedül a lakásban. Remekül telt. Délután Andrissal malmoztunk, 5-kor felmentem a bolyaiba, úgynevezett majális volt. Lepényevés, zsákbafutás, rengeteg fiú-lány. A lepényevésnél második lettem. A zsákbafutásnál nagyon hamar hasra estem. Mindenhol kerestem aranyhajút, de nem találtam. A barátnőjét láttam, őt nem. 4-szer is körbejártam az udvart. Felmentem az emeletre, az ablakból néztem a forgatagot. Semmi, senki. Szomorúan indultam hazafele. A Bolyai utcában Csonti, a bátyó Kebel barátja csapódott mellém. Hová, hová, kicsi barát? Kérdezte. Haza. Egyedül vagyok itthon, egész holnap estig, válaszoltam büszkén. Micsoda? Egyedül. Ha-ha, van kastély, várj csak otthon, bulizunk! Ennyit mondott, elrohant. Hazamentem, a Kossuthon a Toszkát adták, Di Stefano énekelte Cavaradossit. Ő számított akkor Gigi után a legjobb tenornak. Kállász volt Toszka, feküdtem a sötét szobában, hallgattam a zenét, és arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy a legjobb énekest és a legjobb futballistát is Di Stefanónak hívják. Puskás öcsi után szokott kijavítani édesapa. Belealudtam az operába. Erős kopogás ébresztett. Azt sem tudtam, hol vagyok. Kinyitottam az ajtót, Csonti állt előttem. Egy üveg bort lóbált. Kelj fel, kicsi haver, megjöttek a kurrák, mondta. Csak habogtam valamit válaszul, és én kérdeztem velem, mi lesz. Majd meglátjuk, mondta Csonti. Kezdetnek bevetünk az ágyba, nehogy a rányik megijedjenek, hogy gyerek is van a buliban. Engem Csonti bevetett az ágyba, két női hangot is hallottam az elején, több férfi hangot is persze. A dolgot a túlsó szobában kezdték Csonti meg a barátai, de aztán nem tudom, mi módon átkerültek az én szobámba is. Kacarászást, nyögéseket, suttogást, beszélgetést hallottam jó 2 órán keresztül. Na kicsi haver, te következel! Csonti lerántotta rólam a takarót, felültem. Alul pizsama volt rajtam, felül semmi. A sarokban fekete hajú, kövérkés lány ült. Félrehajtott fejjel mustrált. Alul semmi sem volt rajta, és felül is semmi. Akkor láttam először, legelőször mesztelen női mellett, meg ölett. Gyere, kicsi csillag, gyere, mondta mosolyogva. Mellé ültem, mosolygott tovább, egyetlen ujjal végig simította a combomat. Belül, a térdem fel, az ágyékomig. Beleborzongtam, olyan jól esett. A lábamtól, a talpam közepétől indulva öntött el a vágy. Kapkodtam a levegőt. Hány éves vagy? Kérdezte. 17, hazudtam. S te? 19, hazudott ő is. Hanyat dőlt lassan, egészen lassan. Mosolygott, kidugta a nyelvegyét. Csókolj meg, kicsi csillag, mondta. Alig várom. A két kezét becsúsztatta a combom közé. Gyere, suttogta. Gyere, könyörgött. Átkarolt. Maga fölé húzott, szétnyíltak a combjai, forró nedvességet éreztem a combomon. Balra néztem, a hatalmas állótükörben, amit nagyanyámtól örököltünk, megláttam magunkat. A lány haja csapzottan lógott, én kuporogtam fölötte. Nem csak ketten voltunk a tükörben. Ott állt. Igen, ott állt az aranyhajú. Könny csurgott a szeméből. Ne, suttogta. Ne. Felugrottam, a lány valamit suttogott, átültem az ágyamra. Oda surrant mellém, bebújt a paplan alá. A fal felé fordultam, átölelt. Valami baj van, kicsi csillag, kérdezte. Visszafordultam, kérdően nézett, és még mindig mosolygott. Levettem a kezét az ágyékomról. Szeretek egy lányt. Szerelmes vagyok bele, ne haragudj. Szomorú lett a tekintet, aztán elnevette magát. Kicsi csillag, mi köze a baszásnak a szerelemhez? Kérdezte. Egy nagy semmi, mondta, felkelt, s lassú mozdulatokkal öltözni kezdett. Hogy hívnak? Kérdeztem, nem is tudom miért. Évának. S téged? Én Ádám vagyok, hazudtam. Jót rögtünk. Benyitott a másik szobába. Menjünk, Manci, mi megvolnánk. Kijött Manci, bementek a fürdőszobába. Pötyi, a csonti legjobb barátja, az egyik lány táskájában kotorászott a kicsi lámpa fénynél. Mit csinálsz, Pötyi? Kérdeztem. Kivett a lány táskájából egy 25 lejest. A baszás pénzbe kerül, kicsi haver, mondta. Ezt tanuld meg. Ez az emberség, mondtam halkan. Nagy, mondta Pötyi, és röhögött. Egyedül. Elmentek, kiszellőztettem. Sokáig, nagyon sokáig nem jött álom a szememre. Néztem a tükör nézett engem. Már csiripeltek a madarak, amikor elaludtam. Másnap Mackónak, az új barátomnak elmondtam mindent részletesen, még az edzés elején. Marha vagy, mondta, meg kellett volna tekerni. Attól meg imádhatod aranyhajút. Mindig mindenkit meg kell tekerni. Ha nem te tekered meg, megtekeri más. Én rendesen tekerek. Hol? Nálunk, a Jeddi úton. Mackó a Jeddi útról járt fel a Bolyaiba. Nagyon magas volt, nagyon erős és nagyon jó szívű. Miután Andris más iskolába járt, oda lett a barátság, de került új barátom is, kettő. Nem is kettő, inkább három. Estére megjöttek bátyai Galaszról, győztesen, mint majdnem mindig. Meminek nem mondtam semmit, pedig kellett volna. A másik hét közepén édesapával ketten vásároltunk az önkiszolgálóban. Kenyeret, tejet. Álltunk a sorban. Hirtelen két nő ugrott a nyakamba, Éva és Manci. Puszíltak, öleltek, be nem állt a szájuk. Kicsi csillag, be jó, hogy látlak, mikor bulizunk, hogy állunk a szerelemmel? Ilyeneket hordtak össze-vissza, elrohantak hamar, édesapa döbbenten állt. Alig tudott megszólalni. Kicsi fiam, ezek? Ezek kik? Ezek? Könyörgöm, ki ez a két repet sarkú? Hát honnan ismerette ezeket? A pályáról a kisebbi gátfutó. Gátfutó? Kérdezte édesapja. Igen, de kezdő. Némán mentünk hazáig. A kapuban édesapa elengedte a kezemet. Kisfiam, én még életemben cigány gátfutónőt nem láttam, mondta, s bement. A vacsoránál derűs arccal nézegetett. Édesanyámnak nem szólt egy szót se. Édesanyja bizonyos dolgokkal sokkal szigorúbb, mint édesapa. Például nem tűrte a hazugságot, ezt egyáltalán. És a memit is nagyon rövid kantárszáron tartotta. Ha 10-ig engedte el, akkor 10-ig mindenképpen haza kellett érnie. Egy szombat este 10:30 után 5 perccel rontott be, mert mi kipirulva. Nagyon hamar kapott egy pofot. Még, mondta memi felemelt fejjel. Kapott még egyet. Még! Újabb csattanás. Még! Édesanyám felemelte a kezét, de nem ütött. Zokogva kirohant a szobából. Na azért, mondta Memi, és kivonult ő is. Ez volt Memi egyetlen győzelme édesanyja felett. Egyébként kettőjüknek titkaik is voltak. Memi elmondta a dolgait édesanyának, édesanyja elmondta édesapának, de édesapa nem mutatott semmit Memi előtt. És nálunk soha nem volt kiabálás édesanyja és édesapa között. Nagyon csodálkoztunk azon például, hogy a lenti szomszéd szájon vágta a feleségét. Túl sokat pofázik, indokolta röviden, amikor édesanyja szólni merészelt. Édesapa mesélte, hogy neki legalább 1000 olyan váloperes ügye volt, ahol a férj vehette a feleségét. És képzeljétek el, folytatta, az 1000 ügyből legalább 800-ban a feleség nem akart válni. Minden nő szeret mártír lenni, fejezte be édesapa. Memmi este elmagyarázta, hogy mi is az. De egyre kevesebb dolgot kérdezte, majd telt az idő. Mindent az új barátaimmal beszéltem meg. Mackó mindent tudott a nőkről. Legalábbis ő azt mondta. Neki volt egy nagybátyja a Jeddi úton, és az dobta be a mélyvízbe, még 13 évesen. Általában a nagyszünetben folyt a hazudozás. Úgy felbátorodtak a fiúk az osztályban évközepére, hogy majd mindegyik azt mondta, hogy már rég nőznek. Mackó nagyon érdekes részleteket mesélt, senki a nyobába nem ért. Illatokról beszélt meg, nyögésekről, sóhajokról, sőt, egy alkalommal sikkolyról is. Hogy a nő sikoltott. A közepén vagy a végén? Kérdeztem. Közben hörgött, a végén sikoltott, mondta Mackó. Feri bátyáiknál a konyhában. Hát ez a sikoly felkavart az osztály életét. Megbíztuk Tónit, a másik barátomat, hogy tanulmányozza otthon az édesapja orvosi könyveit. Ez egy szombati napon történt, alig vártuk a hétfőt. Sajnos Tóni semmi biztosat nem tudott mondani. Az orvosi könyvekben sikolyokról nem esik szó. Mackó szomorúan áldogált a nagyszünetben. Az orvosi könyvekben minden latinul van, szögezte le. Alé nem találtad. Hol kerested? Kérdezte. Há, hol? A női nemi szerv betegségeinél, válaszolta Tóni. Ha sikoltozik, akkor fáj neki valami. Tehát beteg. Logikus. Marha vagy, zárta le a vitát Mackó. Örömében sikoltozik. Jó, folytatta Tóni. Ha én nyerek a lottón, akkor zokogni fogok. Fél osztály rögött, a másik fele nem. A lányok soha nem vettek részt a vitáinkban. Főleg, ha a nemi életről veszekedtünk. Primitív hülyék vagytok, nem értetek semmit. Vonta le Emmi a következtetést, amikor úgy ordítoztunk a kis tornaterem öltözőjében, hogy áthallatszott a lányokhoz. Emmi volt a legjobb tanuló. Szép is volt, és remekül tornászott, csak szemüveges volt. De Tóninak nagyon tetszett, hová titkolta, de hiába láttam az arcát, amikor nézte Emmit, ahogy tornászik. Látszott valami az arcán. Nem tudom pontosan, hogy mi, de az nagyon látszott. Szerettem figyelni az arcokat. Édesapával néha azt játszottuk, hogy séta közben hol egyikünk, hol másikunk utánozta annak az arc kifejezését, aki éppen szembe jött velünk. Pukkantunk meg a röhögéstől. Édesapával remekül lehetett játszani. Édesanyja szerint állandóan a hülyeséggel járt az agya, meg hogy örök kisgyerek maradt, meg hogy fejétől büdösödik a hal, és édesapa nevette. Lementünk ketten a piacra, fogtam az édesapa kezét, megálltunk egy zöldséges kofa előtt. Tessék mondani, Brigi van? Kérdezte édesapa. Micsoda? Brigi. Friss idei Brigi, folytattam én. A néni nézett. Brigi! Brigi. Azt kérem, nincs. Elfogyott. Megálltuk édesapával röhögés nélkül. Átmentünk a másik nénihez. De Piri, mi az Isten az a Brigi? Hallatszott a hátunk mögött. Édesapa komoly arccal fogta a kezem. Tessék mondani, mennyi a retek kötése? Kérdezte. Egy lej, kérem. S két kötés? Kérdezte édesapa, s felnézett. Összehúzta a szemöldökét, mintha gondolkozna. A néni eltátotta a száját. Mennyi? Hát két lej, uram! Biztos? Kérdezte édesapa. Futottunk nevetve kézenfogva. A strandról jövet mindig útba ejthettük a piacot. Gyerekkoromban még a főtéren volt a piac, legalábbis vasárnap reggel. Délben jött az autó, szépen felmosta a teret, és kezdődött a korzózás. Sétáltak az urak a feleségeikkel, illetve az elvtársak. Akkor már elvtársnak hívták az urakat, és be lehetett ülni elekeshez, a fényesbe vagy a tagba. Édesapa mesélte, hogy két le 70 bani volt a borsostokán, hogy 40-ben Elekes bácsi kirakott egy 100 méter hosszú asztalt, és ingyen ehetett mindenki a bécsi döntéskor. Édesanyja szerint A bécsi döntés napja volt a legnagyobb boldogság. Édesapa szerint is. De mi nem túl sokat beszéltünk erről a családban. Mindig Guszti bátyám hozta elő, és mindig neki lett először könnyes a szeme, csak azután édesanyának. Guszti bátyám vitt először halászni is. Apró pirkákat fogtunk a régi agyagási fürdőnél, ahol a kis turbina belefolyt a marosba. A befolyásnál gyönyörű hullámokat vetett a víz. Minden évben ketten-hárman belefulladtak azon a helyen. Mi, édesanyja kivételével remekül úsztunk. Gyalog felbalagtunk a vágóhíd fölé, a vaslépcsőn lemásztunk a sekélyre gyors vízbe, körülbelül egy perc alatt értünk a veszélyes helyre, dobált a hullám, visítottunk, aztán lihegve leálltunk a sekélyebb vízben. Remek dolog volt ez a kicsi veszély. Mindig édesapa úszott hátul, de soha nem kellett rajtunk segíteni. Ha lehúz az örvény, kell hagyni, tanított édesapja, mert ugyanaz az örvény 2-3 másodperc múlva felfelé lök. A bátyó egyik csaja valami Edit, ennek ellenére majdnem belefulladt egy délután. Háromszor is lemerült. Egészen vörös volt a feje, amikor aztán kivergődött közénk. Egy darabig aztán nem úsztunk azon a szakaszon. Édesanyja félt a víztől. Otthon, szovátán bátran úszott a sósvízben, a marostól félt. Csónakba sem mehet ülni soha. 45 tele óta. Édesanyja ritkán mesélt. Mindig szomorú akadt. Édesapja fordítva, ő állandóan mesélt, mi meg nevettünk. Negyvenöt telén Budapest ostrománál édesanyja egy reggel a budai parton toporgott. Zajlott a Duna. Metsző, északi szélben liderektek több százan. Mind át akartak kelni a túlsó partra. Egyetlen csónakkal szállított az embereket egy fiatal fiú, a csónakban a fiún kívül két ember félt. Az emberek könyörögtek a fiúnak, marokkal kínálták az aranyat, órát, láncokat. Édesanyának nem volt semmije. Vigyen át engem, kérem. Én a katona uramat keresem, mondta. Jöjjön, asszonyom, nyújtotta a kezét édesanyának a barna bőrű cigányfiú. Édesanyja beszállt a csónakba, egy másik fiatal asszonyjal együtt. Hölgyeim, kérem, erősen markolják meg a csónak szélét. Édesanyám reszketett hidegtől, félelemtől. Méter vastagságú jégtáblák között imbolygott a csónak. Aki fél, becsukhatja a szemét. Édesanyám behunyta a szemét, iszonyatosakat döndültek a jégtáblák a csónakon. A másik asszony sikoltozott. Édesanyja a mi atyánkot mormolta. A fiú egy szál szürke szvetterbe nevezett. A Duna közepén énekelni kezdett. Hölgyeim, ha nem egyéb, átérünk, mondta dalolás közben. Jó óra alatt vergődtek át a túlsó partra. Édesanyja vagy kétszer kinyitotta a szemét. Azóta nem tud ő csónakba ülni. Mit énekelt a fiú? Kérdeztem, ami kerekre nyitott szemmel. Ott túl a rácson egy más világban, dúdolta édesanyja, ezt énekelte. Ez a Gülbaba, operett, mondta Memi. Olyanokat tud, hogy megáll az ember esze. Remekül zongorázik, első tanuló és válogatott atléta. És bátyja is válogatott, és ősztől joghallgató is Bukarestben. Ő az egyetlen magyar az egyetemen, úgy nézik, mint a medvét. De a tanárok rendesek, a tizenvalahányból csak 10 soviniszta, 3 nacionalista, többi rendes. A soviniszta az a nacionalistából lesz, a nacionalista pedig olyan ember, aki jobban szereti a saját népét, mint ahogy az megérdemelné. Mi nem vagyunk egyik sem. Mi jó erdélyi magyar emberek vagyunk, mondta édesanyja. Édesapának pedig gyerekkorában a legjobb barátja Imre bácsi volt, aki zsidó. Most is jó barátok. Azért nem volt édesapának gyerekkorában sok román barátja, mert akkor nem volt román vásárhelyen. De román barátja is van édesapának, Ursulescu bácsi, aki jogász, gyönyörű hangja van és imádja a bort. amikor édesapa zongorázik, és Úszfeszko bácsi énekel, és nyitva van az ablak, 4-5 járókelő is megáll az ablak alatt, pedig románul énekelnek. Úszfeszko bácsi néha énekelt a bukaresti rádióban is. Nagyon korán reggel, 5-kor, de énekelt. És még akkor régen, azon a télen, édesanyja megtalálta Budapesten édesapát. Házról házra, pincéről pincére kereste. Egy reggel bement abba a pincébe, ahol Jelasics bácsiék ápolták édesapát. Édesapa ült az ágyon, és egy szőke fiatalasszony kezét fogta. – Édesapa! – Mit csinálsz? – kérdezte édesanyja. – Nem látod? – válaszolt édesapa. – Jósolok! Sírtak, nevették, ölelték egymást. Ez volt édesanyja egyetlen olyan meséje, aminek a végén nevetett. És apátoknak furcsa, csontkeretes szemüvege volt, folytatta édesanyja. Annak meg az a története, hogy amikor jó 10 napja elvonult a front, apátoknak sínbe tették a lábát, etették, itatták, de hát ő nem látott semmit. 8-as rövidlátó, meg cilinderes, stb. És akkor egy fiatalasszony, az a bizonyos szőkeség az egyik lebombázott házban egy zöld íróasztalon látott egy szemüveget. Lehozta. Tökéletesen jó volt apátoknak. -8-as, cilinderes, stb. A cilinderes lencse a szemtengely feldüléseit hivatott kijavítani, magyarázta Memmi nekem, de bátyja is hegyezte a fülét. Éppen itthon volt akkor. Muszáj volt neki itthon lenni, mert hazaküldték néhány napra az egyetemről, baj volt. Bátyó ment haza Bukarestben az edzésről. Találkozott 2 szobatársával, megálltak beszélgetni, és a kettőből az egyik teljesen váratlanul azt mondta bátyónak, Bozgor Nehalit. Éhes jött-ment, fordította Memi. Nem is jött-ment, hazátlan, cifrázta tovább. Bátyó hazament a bentlakásba, akkurátusan pizsamára vetközött. Amikor a másik bejött, szépen nyugodtan megkérte, hogy kérjen bocsánatot. Azt tovább sértegette. És akkor bátyó elverte, mint a 20-ekű dobot. Én részemről büszke voltam bátyóra. Az egyetem rektora nem annyira. Ki akarták dobni az egyetemről? Örökre, az ország összes egyeteméről. Szerencsére egy újságíró lazacnak becézte mindenki, szóval egy bátor, becsületes újságíró írt egy cikket. Az igazat írta. S bátyót nem merték bántani, visszavették az egyetemre. Éveken keresztül azután én annak a lazacnak minden sorát elolvastam. Engem is lebozgoroztak, illetve minket. Mackót meg engem. Nem is csak kettőnket. Bukarestben vonultunk be egy verseny megnyitó ünnepségére, vittük a táblát 2 Mackóval, amin írták, Magyar Autonóm Tartomány. Románú, alatta magyarú. 2 suhanc állt egész közel a salakpályához. Újté, Wim Bozgori, mondta az egyik. Tehát bőr, szólt a másik. Mit mondtak, kérdezte Mackó. Lefordítottam neki sajnos. Vissza akart rohanni, hogy üsse őket agyon. Abból nagy baj lett volna, Mackó írtó erős volt. És akkor már 2-szeres kicsi ifi bajnok nagy reménység. Ha valakit szájon vágott, az rögtön ledőlcs úgy is maradt. Amilyen erős volt, olyan szelid is. Soha senkibe nem kötött bele. De ott a stadionban alig tudtam lefogni. Lehet, hogy rosszul fordítottam le a Bozgót. Ő fölényes első lett. Jó 3 méterrel dobta túl a második helyezettet, én második lettem, de a többiek 2 évvel idősebbek voltak, mint én. Örültem a második helynek, bátyó is büszkén gratulált. A vonatban egész úton a nyakamban lógott az érem. Kalauz megnézte, kezébe vette, gratulált. Otthon 1 hétig nem vettem le a nyakamból, pont mint a pionír nyakkendőt. Amikor már rég, nagyon rég pionírnak avattak, aznap este a nyakkendőt felkötöttem a pizsamán fölé, úgy feküdtem le. Memi és bátyó majd megpukkadtak a nevetéstől. Még édesanyja is bejött csitítani. Reggelre olyan lett a frissen vasalt pionírnyakkendő, mint a rongy. Nem arra való, kicsi fiam, hogy azzal aludj, vigasztalt édesanyja a vasalás közben. Az éremnek valahogy jobban örült mindenki otthon. A vitrínbe került, a bátyó és a memi érmei mellé, de középre. Akkorjában már legalább 20 érem fénylett a polcon. Édesanyja minden áldott nap letörölte róluk a polt. Januártól Memi minden reggel azzal gyötört, hogy ő mi legyen. Én akkor régésznek készültem éppen. Legyél régész, Memi, tanácsoltam. Megvan! Orvos leszek, mondta Memi egy reggel. Elkezdtek tanulni az orvosira, Potyival együtt, mint az őrültek. Persze, közben dühöngött a szerelem kettőjük között, de Potyi becsületesen tartotta a lépést Memivel, ami a tanulást illette. Szövegették az álmaikat, hogy majd 5 év után együtt kerülnek egy dupla körbe valahol a Székelyföldön. Potyi vadászni fog, meg fotbalozni a falu csapatában. Középhátvédet. Memi meg neveli majd a gyerekeket. Jó volt hallgatni őket. Akkoriban ritkábban csókolóztak, de állandóan fogták egymás kezét. Édesanyáik is örventek, hogy Memi nem megy el a városból. Édesapa féltette egy kicsit a Memi sportkarrierjét, de hamar belenyugodott a dologba. Őrült, hogy az imádott lánya itthon marad. Ültünk egy vasárnap az ebédnél. Tavasz volt már, sütött be a nap a nyitott ablakon, Memi előző este bulizni volt, nem jött későn haza. Felkelt, leült az orvosi könyvek elé, de ki sem nyitott egyiket sem. Délig nézte a csukott könyveket. Az ebédnél egyszer csak letette a kanalat. Édesanyának már folyt is a könnye. Mi történt, kislányom? Kérdezte remegve. Memi szemét elfutotta a könyv, de mielőtt elsírta volna magát, kifutott a szobából. Édesanyja 5 perc alatt kinyomozott mindent. Felhívta Memi barátnőjét, és az elmondott mindent. Potyi berugott, szembe pisílt a társasággal. Memi megszitta, erre Potyi megütötte. Édesapa felvette a telefont. 10 perc múlva Potyi ott állt az ajtóban, mi megnéztük. Izzadt volt, riadt, másnapos. Égett a füle. Csak édesapa beszélt. Halkan, szomorúan. Memi ki sem jött a másik szobából. Értem, mondta Potyi aztán halkan. Kiment. Úgy tette be az ajtót, hogy nem is hallatszott semmi. Mi csak ültünk a hatalmas csendben, egy jó óra múlva kijött Memi. Nem leszek orvos, mondta. Nem leszek. Nem. Édesanyja sírt, Memi nem. Potyival sokat találkoztam aztán az egyetemi sportpályán, ahol ősztől edzésre jártam. Ott focizott a barátaival. Egyszer levelet is küldött Meminek, átadtam, Memi olvasatlanul összetépte. Potyi bejutott ősszel az orvosira. Memi meg egészen remek eredménnyel Kolozsvárra került be, magyar-német szakra. Nagyon büszkék voltunk rá. Ősztől egyedül maradtam a szobánkban. Átrendeztem mindent a saját ízlésem szerint. Úgy tettem az ágyam, hogy lássam az eget. A Memi könyvespolcát az ágyam fölé raktuk, sorba raktam a fejem fölé a kedvenc könyveimet, volt vagy 10. Olyan 10 éves koromtól édesapa adta kezembe a könyveket, később Memire hallgattam. A legelsőre emlékszem, egy kiéheztetett városról szólt, de a címét és a szerzőjét elfelejtettem, valami albán volt, ha nem egyéb. 2 könyv közé becsúsztattam a legféltettebb kincsemet, az aranyhajú fényképét. Az iskola dicsőség táblájáról lopta le nekem Tóni. Színes kép volt, 4x6-os. Kicsit mosolygott rajta aranyhajú, és messzire, nagyon messzire nézett. Tony nagyon nehezen adta nekem a képet. Három női szeszélyt kellett fizessek érte edzés után. Tony ölni tudott a női szeszélyét. Nekem túl édesnek tűnt a habja. Tonyval nagyon összebarátkoztam. Egy utcában laktunk, reggelente bementem érte. Minden reggel még a teánál ült, minden reggel mégis beértünk. Mackó minden reggel elkésett, úgy 10 percet. Busszal jöttek a Jeddi útról. Télen mindig késett a busz, mert csúsztak az utak. De a tanárok nem írták be. Mackó már 10. híresség volt, alig múlt el 16 éves, és a felnőtt válogatott keret tagja lett, és már vagy 20 nője volt. Ő mondta, rettenetesen irigyeltük főleg mi ketten Tonyval, akik a barátai voltunk. Egy hétfő reggel a nagyszületben félreé volt. Kész, mondta. Délután nőt teszek alád. Hogy? Egyszerű. Lejössz Frici bátyámékhoz busszal. És ott van Ica. Már vár. Beszéltem vele. 5-re legyél nálunk. Nehezen telt aznap az utolsó 3 óra. Ebéd után olvasni akartam a Mário és a varázslót. Nem ment. Azt vettem észre magamon, hogy ugyanazt a mondatot 5-ször olvasom. Lezuhanyoztam. A buszon végig izzadtam. 3:45-kor már a Mackóék zöld kerítéses háza előtt álltam, 5 előtt 5 perccel kijött Mackó. Csak ide megyünk a szomszédba, mondta. Átmentünk az úton, bementünk a Frici bácsi portájára, hatalmas udvaron tyúkok kapirgáltak. És Frici bácsi, kérdeztem, sehol senki, nyugtatott meg Mackó. Csak Ica, bent a házban, vár téged. Én otthon várlak, 7-re gyere, mondta, hátba vágott, s nevetve kiment az udvarról. Felmentem a lépcsőn, beléptem a konyhába, alig volt fény a leengedett redőnyök miatt. A viaszos vászonnal letakadt asztal előtt, az ajtónak háttal fekete, rövidhajú lány ült. Tökmagot evett. A tökmag héját maga elé köpte az asztalra, megálltam vele szemben, felnézett. Nem volt csúnya, csak szeplős. Nézett, nézett. Beizzadtam. Ülj le, mondta leültem. Te vagy az? Én. A Mackó legjobb barátja? Igen, válaszoltam. Nézett, rágta a tökmagot, köpött. Kész? Kérdezte. Nem. És még nem basztál? Nem. Hány éves vagy? 16 leszek. Hát akkor épp az ideje, mondta Ica. A tökmaghéjből takaros szívet rakott ki egyetlen ujjal. Kotonod van? Nincs. Hát az baj, de megoldjuk. Elsöpölte a kézfejével a tökmagokat, na gyere be! Kézen fogott, erősen szorította a kezemet. Nekem izzadt a tenyerem egy kicsit, bevitt a szobába, a falon hatalmas szőnyegen mesztelen cigánylány vigyorgott. A bevetett ágyon zöld pokróc evelt. Ica egyetlen mozdulattal levette a pulóverét. Pillanatok alatt kilépett a szoknyából, 2 mozdulattal lerúgta a cipőjét, nem volt rajta melltartó, gyönyörűek, hatalmasak voltak a mellei, fehér bugyi volt rajta piros virágokkal. Lerúgta azt is, a bokájánál állt meg a fehér nemű. Te jössz! Levetettem az ingemet, lehúztam a nadrágomat, de az asomat nem. Ica közel jött, egészen közel. Hozzám értek a mellei. Te is bajnok vagy? Kérdeztem mosolyogva. Majdnem. Én gyorsfutó vagyok, jövőre leszek bajnok, dicsekedtem rekedten. Azért vagy ilyen sovány, mondta, és a kezét becsúsztatta a 2 combom közé. Megcsókolt, keményen, vadul. Visszacsókoltam, felsziszent. Ne harap, mert megeztek, mondta. Hanyat dőlt, magára húzott, vadul csókolóztunk. Forró hullámban öntött el a vágy, felnéztem, falon, a szőnyegen, a cigánylány helyén az aranyhajú feküdt. Csorgott a könyv a szemeiből. Ica lassú mozdulatokkal lehúzta az alsómat. Behunytam a szemem. Hatalmas recsegés hallatszott, majd hangos káromkodás, kotkodácsolás. Ica felugrott, egy pillanat alatt felöltözött, majd az ablakhoz ugrott, feltépte, kinézett. Menjetek a lófaszba, ordította rekedten, mind a hárman. Mit leskelődtök, faszfejek, barmok? Mi történt, kérdeztem, visszafordult, fújtatott. Hátul az udvarban lakik három kovátéos, kőműves segédek, leskelődtek, felmásztak a tyúkketrecre, a tyúkketrec leszakadt. Nem bírta három falusit. Két tyúk is döglődik, mondta. Leült, s elkezdett nevetni. Holnap csirkepaprikást teszünk, mondta. Frici szereti. Neked ki ez a Frici? Nem mindegy. Mindegy, válaszolt saját magának. Ezek agyonütötték a Frici kedvenc tyúkját, nevette. A leghort. Van egy szivarat? Ja, te sportolsz. Elmegyek, veszek, ajánlottam. Úgy a hétkor jön Fricishoz. S a tyúkok? Kérdeztem röhögve. Ledolgozzuk, nevetett vissza. Na, ennek a mai baszásnak nagyjából lőttek, mondta. Miért? Elment a kedvem. Én csak akkor baszok valakivel, ha kedvem van. Ha majd kedvem lesz, üzenek mackóval. Megcsókolt. Menj, mondta. Kijöttem a házból. Az udvar végében a három kovátélyos cigarettázott egy padon. Röhögve integettek. Én is integettem nekik. Lófaszt. Mackó a konyhában ült, jó méternyi füstölt kolbász volt, előtte vörös hagyma kenyér felugrott, átölelt. Na, megvolt, kérdezte vidáman. Nyavaját. Elmeséltem mindent. Mackó úgy röhögött, hogy majdnem megfulladt. Megettük bánatunkban az egész méter kolbászt. Majd még egy métert. Hazafelé a buszban elővettem az aranyhajú képét. Simogattam az ujjammal. Másnap engem röhögött a félosztály. A nagy szünetben elmeséltük a tyúkgyilkosságot. Tóni röhögött a legjobban. Ő sem volt, még sohasem nővel, ha bár náluk volt egy kicsi szoba, azt állandóan kiadták különböző lányoknak. De azokhoz a lányokhoz nem engedte őt közeledni a saját bátyja. Pofozás is volt, nem egyszer ebből kifolyólag. Mackó kivételével a többi 10 fiú rendesen hazudott. A lányok nem. Ők erről nem beszéltek, vagy nem velünk. Legalább három lányt az osztályukban már 10. orvosi srácok hajkuráztak. Az osztályból a fiúk testületileg utáltuk az orvosisokat. A lányok nem. A 12 lányból 5-nek is orvos is csapta a szelet. Mi fiúk általában a velünk egykorúakba lettünk szerelmesek. A lányok nem. Minket kölyköknek néztek, s olyan elméleteket gyártottak, hogy a serdülőkorban messze megelőznek minket fiúkat minden szempontból. Szexuálisan is? Kérdezte Tóni röhögve a nagy szünetben. Bizonyítsák be, hölgyeim, mondta Mackó. Én hallgattam. Aranyhajú. Ott állt az udvaron, a napsütésben. Kezében füzettel magolt valamit. Mozogtak az ajkai, ahogy formálta a szavakat. Még néhány perc hátra volt a nagyszünetből. Vettem három mély lélegzetet, elindultam aranyhajú felé. Megdermett az egész osztály. Hoppá, mondta Mackó. Megálltam, aranyhajú nem vett észre rögtön. Segítsek? Kérdeztem. Jó fizikus vagy? Kérdeztem mosolyogva. Nem. Nevetett. Olyan 20 méterről bámult az osztály. Izzadtam. Szeretnélek megöntözni, vagy moziba. Rám nézett, nem tudtam folytatni. Megszólalt a csengő. Hosszú utca 13, kiáltott nevetve, s elfutott. Olyan boldog voltam, mint még soha. Elindultam az osztálytársaim felé. Nehogy összeszard magad, mondta Mackó. Mit mondott? Mindent, zártam le a beszélgetést.